Igen, ez a modern rabszolgaság, amikor a rabszolga azért dolgozik, hogy rabszolga lehessen. Azzal az illúzióval, hogy ő szabad. Legalább régen tudták az emberek, hogy ők rabok, és ahhoz képest tehát volt egy lakrész, ahol elalhattak, tehát nem volt hiányuk a se élelembe, se munkába, se lakásügyileg. Sőt, akik szerencsésebbek voltak, és jó szívvel szolgálták ugye a rabszolgatartójukat, azok még verést sem kaptak, és hát azért családtagnak érezhették magukat. Na, hát most ez így megfordult, és akkor azt mondjuk, hogy fejlődtünk.
Igen, pontosan, tehát hogy mondod, hogy ez az óriás különbség, hogy ez a rabság szabadságba van öltöztetve, ez a modern rabság. És ezért senki nem akar ebből megszabadulni, ebből a rabságból, mert mindenki szabadnak gondolja magát, hisz van fizetése, és van reménysége, hogy fog növekedni az ő fizetése. A régi rendszerben ilyen szempontból óriási volt az esély arra, hogy a lélek megszabaduljon, mert az nem volt vitás, hogy az ember rab. De most ez már vitatárgya lehet, mert most demokrácia van. Tehát mi elhisszük azt, hogy megszavazzuk, hogy ki irányítson minket, és a többség akaratát fogja képviselni a képviselet. De ez hazugság. A képviselet mindig úgymond a törvényt képviselje felülről, és nem a népet. Tehát hazugságban vagyunk. Mert ez a rendszer úgy működik, mint a kommunizmus, mert felülről vagyunk irányítva teljes mértékben, viszont mi azt gondoljuk, hogy mi döntöttünk így, mi akartuk így, és nekünk van szabadságunk, de nincs nekünk semmiféle szabadságunk, hanem egy nagyobb rabságunk van, amiből nehéz kiszabadulni, azért, mert mi ezt a rabságot szabadságnak hisszük. És aki szabadságnak hiszi a rabságot, az nincs, ahogy megszabaduljon.
Nekem így ez a példázat nem a kommunizmusról jött vissza, mert az egy közelebbi. Tehát nem abból jött a kép, hanem úgy a rabszolgatartó időkből. Tehát amikor konkrétan ugye megvásárolták a piacon a rabszolgákat. De akkor ugye a rabszolga, hogyha olyan helyre került, tehát teljesen családias környezetbe került, max. Annyi volt a különbség, hogy a háznak, tehát az urának, a házának valamelyik zugába lakott, vagy éppen, hogyha jó szolgált, akkor kapott egy kisebb lakrészt, ugye, az ő nagyháza mellett. Viszont most meg már az van, tehát akkorát fejlődtünk, és tényleg annyira elhittük, hogy ez a rabszolga kereskedelem megszűnt, mert az illúzió van, tehát ahogy mondtad, szabadságban van öltöztetve a rabságunk, és most az a durva, hogy ezt az illúziót pont azt kelti, hogy van fizetésünk, ezért minél távolabb lakunk a munkahelyünktől, vagy az urunktól, ugye, annál jobban azt gondoljuk, hogy szabadok vagyunk. Közben ez nem így van, mert annál nyomorúságosabb a helyzetünk. Tehát tényleg kőkeményen kell dolgoznunk, még akár két úrnak is, ugye van, akinek több munkahelye van, hogy egyáltalán meg tudjunk valahol pihenni, és itt jön be az, hogy a lélek tényleg abban a lakásban, amit egy életen át fizettünk, csak hálni jár haza. Tehát még az a ház sem a miénk, csak ott addig vagyunk, amíg egy pár órát erőt gyűjtünk, hogy mehessünk vissza pénzt keresni, hogy ez az illúzió megmaradjon. És erre mondjuk azt, hogy szabadok vagyunk, és hogy fejlődtünk. Tehát hatalmasat buktunk, és hatalmasat távolodott az ember még ettől az elbukott valóságtól is, abban az értelemben, hogy ugye az akkori rabszolgatartó időszaktól kezdve is ugye folyamatosan évente megünnepelünk mindenfélét, ami ezzel kapcsolatos, hogy szabadok vagyunk, és a rabszolgák felettek szabadítva, de hát ki mondja azt, hogy szabad? Hát az, aki rab.
Hát aki szabad, az nem ki azt mondja, hogy szabad, mert neki a fogalom meg sem jelenik az ő fejében, mert az a fogalom, az létezik az ő tagjaiban, az ő karjaiban, az ő lábában, az ő szívében, az ő lelkében. Az nem kell beszélni a szabadságról, vagyis nem kell, mint külső tényezőről, vagy külső létezőről beszélni a szabadságról, mert ő benne van, és a szabadság ő benne van. Teljesen egyértelmű, amit mondasz, hogy nem kell, te az mondja azt, hogy szabad, aki rab. És milyen durva, hogy teljesen meg van fordítva minden, hisz annál mélyebben van az ember a hazug szabadságban, vagyis a szabadság látszatában, minél többet tesz a szabadságért. Tehát minél többet teszek a szabadságért, annál nagyobb rabságban vagyok. Tehát minél többet dolgozok én, ugye az anyagiakért, a földiekért, a pénzért, annál beljebb megyek a rabságba, amit én szabadságnak gondolok, szabadságnak hiszek, mert látom azt, hogy annak a szerencsétlennek nincsen pénze, hogy megvegye magának, amit tudom én, a jacuzzit, vagy elmenjen kirándulni. És mivel ugye én a látszat szerint ítélek, az történik, hogy tényleg elhiszem, hogy az a szerencsétlen, akit én látok, az rab. Te lehet, hogy ő a szegénységben, ő teljesen szabad. Sőt, mint tudjuk, és Isten megmutatta nekünk, egyértelműen kijelentette, hogy aki igazán szabad, az a börtönben is szabad. Tehát benne a börtönben szabad, a szegénységben szabad, az éhezésben is szabad, teljes békessége van, és teljes öröme van, és ez az óriási botrány. Hogyha valaki ezt látja, ugye egy gazdag ember, egy földi gazdag, ugye, aki anyagban, tehát testben gazdag, meg kell őt utálja, le kell nézze őt, meg kell magyarázza magának azt, hogy az ember hát szerencsétlen, nincs neki elég pénze, nem tud magának ezt meg azt venni. Holott Isten megmutatta többször, tehát egyértelműen és erőteljesen hatalommal megmutatta, hogy a szabadsághoz semmi nem kell. Sőt, aki szabad, legben szabad, annak minden bőségesen megvan, tehát, ahogy mondta Jézus, halmozott mértékkel, mércével kapja mindent. Még a földieket is halmozottan kapja az ember, mert az igényhez képest, a szükséglethez képest nekem most is sok van. Én nem vagyok gazdag, ugye, nem vagyunk gazdagok, tudtom, ma ti sem vagytok a túlságosan gazdagok, de az igényünkhez képest, mert az embernek már nincsen igénye a földiekre, a testiekre, olyan mértékben, mint korábban volt. És tehát az igény az tűnik el. Ha nekem nincsen igényem pénzre, akkor pénz sem kell, legalábbis nem annyi, hanem sokkal kevesebbel beérem, ugye. És sőt, azt érzem, hogyha nekem valamim van, az úgy teher. Tehát azt, amit gazdagságban éltem meg korábban, azt most tehernek élem meg. Tehát a régi gazdagság az mostan szegénység számomra, és a régi szegénység most már gazdagság számomra. Mert annak örvendek, hogyha nincsen sok anyagi dolog, testi dolog, ami elterelheti a figyelmemet az életről, az élő dolgokról. Ó, ezek hatalmas kijelentések, tehát tényleg, ahogy mondja Péter, valósággal fürdőzünk a hatalmas bizonságokban, kijelentésekben. És milyen jó, hogy ez ugye botrány lehet, mert ebben a botrányban beleütközik az, aki rossz értelemben, tehát testileg gazdag, fizikailag gazdag, beleütközik, és azáltal, hogy beleütközik, el kell döntse, hogy mit akar, hogy megmarad abban a hamis gazdagságban, amelyik bármelyik percen eltűnhet, vagy pedig azt mondja, hogy vajon ő lehetne egy gazdag, és úgy tűnt be ugye a Zákeus története, aki azt mondja, hallotta az igazságot, tehát látta a szabadságot Jézusban, azt a hatalmas szabadságot, hogy a testtől sem függ, teljesen szabad, lélekben szabad, tehát hatalma van a test fölött teljes mértékben. És amikor meglátta Zákeus, a gazdag ember, az igazi gazdagságot, a Jézus gazdagságát, akkor azt mondta, hogy Mester, én a vagyonomnak a felét szétosztom a szegények között, és a másik feléből 4-szeresét adom vissza annak, amit másoktól patvarkodással szereztem. Hát ennyire megbánta a bűneit, ennyire megbánta a hiába valóságot, Zákeus. És azt mondta Jézus, hogy tehát ő tudta, hogy Zákeus nem csak agyból beszél, nem fejből beszél, hanem ő ezt a lelkében megélte. Lelkében ő megkívánta az igazi szabadságot, és megkívánta annak az alapeszközét, a szabadság alapeszköze az, hogy gyermek legyen. Ne gazdag ember, ne kereskedő, ne felnőtt, hanem gyermek, Isten gyermeke. És mivel ezt a gazdagságot megkívánta, a régi gazdagságot elengedte ezért a gazdagságért. Na de a film kapcsán nekem jött egy Tehát mondom, ez a filmben nem volt benne, hanem Isten ugye azokat a képeket használta, hogy a lényeget nekem kijelentse. Tehát a filmek a mondandójához ennek nem sok köze van végül is. De jöttek az erőteljes kijelentések, miszerint ugye voltak emberek, akik akartak menekülni a rendszerből, abból a rendszerből, amiben benne voltak. És ugye ezen a ponton a film propaganda, és megfertőzi az embernek az elmét. Aki lélek által láthatja azt a történetet, az nyilván annak Isten mutatja az igazságot, ami a film által is. Tehát aki ki akart jönni abból a zárt rendszerből, fel akart az ellen lázadni és kijött, azok kint meghaltak. Tehát kint, a szürke kockán kívül valóban egy szép világ volt, egy mennyország volt ottan, ugye? Tehát a paradicsom volt, mint a nekünk Isten mutatta már sokszor, hogy be vagyunk zárva egy ilyen szürke kockába. Ugye több ilyen álmot kapott Zsolt erről a szürke kockáról, hogy mi azt hisszük valóságnak, azt a tehát magát a börtönt hisszük, ezt a rendszert, amit mi létrehoztunk, aminek a falai befelé vastagodnak, befelé, nem is kifelé, hanem befelé, tehát szűkül a börtöncellánk mindenkinek. És ugye Isten többször megmutatta, hogy a szürke kockán kívül hatalmas nagy tér van, távolság van, az a mennyek országa, az a teljes bőség, teljes tökéletesség, de azt csak a gyermekek örökölhetik, a gyermekek kaphatják meg. Akik rendszert akarnak építeni, azok nem fogják megkapni azt. Aki ragaszkodik a rendszerhez, a törvényhez, azok nem kapják meg. Viszont azt mutatta Isten, hogy akik a törvény és a rendszer ellen lázadnak, azok sem kapják meg. Tehát csak a gyermekek. És aki fellázva a rendszer ellen, a törvény ellen, az örökre rabja marad a törvénynek, a rendszernek. Tehát úgy éltében, fizikai testben, mint holtában. Tehát miután meghal a test, azután is a lélek ugye örök rabja marad annak a börtönnek, mert ő ebből már nem fog tudni kijönni. Tehát ez csak testben lehetséges, ugye ebben a, mondjam azt, szimulációban, az elbukott világban, ahol van idő és van tér, mert ott már nincsen sem idő, sem tér, hanem teljes tágasság, időtlenség van azon a helyen, amit Isten nekünk megmutat. És ami jött nekem érdekes gondolat a történet kapcsán, az volt, hogy aki a rendszeren belül megállta a helyét, rendszeren belül, tehát a rendszert úgymond tisztelte, mert felfogta azt, hogy a rendszer is egy ilyen óvintézkedés, tehát egy ilyen biztonsági óvintézkedés, ugye, Istentől adatot az is a rendszer is, tehát nem, a rendszert nem ellenségként kezelte, hanem szükséges rosszként, mondjam azt, ami ugye jó, hogy a lélek ne vesszen el. Na, az az ember, aki a rendszerben megállta a helyét, az majd a teljes tágasságban, az Édenben is megállja a helyét. Ezt mutatta nekem a lélek erről a történetről. És aki a rendszerben elbukik, úgymond a rendszer ellen folyton lázad, az a rendszeren kívül is lázadó volna, és ezért nem fog kapni helyet, úgymond, abban az állapotban, a mennyek országában. Nincs, ahogy ő helyet kapjon abban az állapotban, mert ott is lázadna. A lázadás szellemisége, hogy ezt te is mondtad a múltkor, Kinga, az nincsen kiölve belőle. Tehát hiába, hogy elvették az emlékezetét, meg minden, mégis az a lelkület benne maradt, és hiába került be az Édenbe is gyilkolni fog. És újból létrehozna a rendszert. Tehát csak azok láthatják meg a tökéletes eget, tökéletességet, ugye, a mennyek országát, akik a rendszerben sem lázadnak. Mert a rendszerből Isten mindenképp kivesz. Tehát nem kell fellázadjak a rendszer ellen, hogy engemet Isten a rendszerből kivegyen. Persze én is lázadtam, ezt nem tudtam. Én tudtam, hogy rab vagyok, hazugságban vagyok, tehát rabságban vagyok, rendszerben vagyok. Ki akartam jönni belőle lázadással. És Isten megengedte egy darabig lázadjak, hogy lássam meg a saját szemeimmel, hogy az a lázadás, hogy igazából engemet megöl. Tehát minél tovább lázadok a rendszer ellen, annál közelebb kerülök a halálomhoz, a teljes összeomláshoz. Csak utána persze felvette az igazságot, hogy nem kell te kijöjj a rendszerből, mert én kiveszlek téged a rendszerből. Hogyha én veszlek ki a rendszerből, akkor te teljesen szabad leszel. Ha meg te jössz ki a rendszerből, akkor a cseberből átmentél a vederbe. Ebből az elbukott rossz rendszerből bementél a koporsóba, a koporsóból pedig a pokolba, magyarul. És Persze, nyilván eszembe jutott ezzel párhuzamosan azt is, édesatyánk, hogy a római százados példáját, ugye ő a rendszernek az embere volt teljes mértékben, és a rendszernek a szabályt ő betartotta, és azt szerint élt. És Jézus nem azt mondta, hogy sátán fattya, hanem azt mondta, hogy akkora hitet egész Izraelben nem látott, mint a római századosban, aki tudta, hogy hogyan működik, mert a rendszer is valamilyen szinten a lebutított formája a rendnek, az élet rendjének. És a római százados ezt élte és tisztelte, neki is voltak felettesei, és neki is ugye voltak beosztottjai. Persze a mennyben ott nem lesz sem felette, sem beosztott. Ahogy nekünk Isten mutatta, a legnagyobb gyermek a mennyek országában az maga az atya. Ma az atya Isten, nem öreg, hanem teljesen gyermek. Az életnek a rendje az a legnagyobb gyermek, legaranyosabb gyermek, hát legkisebb gyermek, legaranyosabb gyermek, ugye ő a mindenható Isten. Viszont azok számára, akik lázadnak, számunkra Isten, ő a kemény törvény, durva törvény, brutális törvény, ami összetöri őket. És azt mondta Jézus, hogy akkora hitet nem látott egész Izraelben, mint a pogányban, római századosban. Mert ő azt mondta, hogy mester, én nem vagyok méltó arra, hogy bejöjj az én házamba, az én hajlikomba, mert én bűnös ember vagyok. Én is hatalom alárendelt ember vagyok, és hogyha azt mondom egyik szolgálnak, hogy jön ide, akkor oda jön. Azt mondom a másnak, hogy menjen oda, akkor oda megy. Tehát tudom, hogy hogyan működik a parancs, és nem vagyok méltó arra, hogy begyere az én hajlikomba, az én házamba. Elég, hogyha egy szóval mondott, és meg fog gyógyulni az én szolgám. Ki volt a római századosnak a szolgája? Hát, hogy igazából ugye az ő lelke volt az. Az ő lelke. A benne lévő gyermek volt a római századosnak a szolgája, aki ugye a test szolgálatában volt, és amikor ott volt, hallotta Jézusnak a szavát, akkor meggyógyult az ő szolgája, tehát a lélek meggyógyult helyre, újjászületett, ugye, gyermek megszületett a római századosban. Ezek hatalmas dolgok. Tehát az a test, amely alárendeli magát a törvénynek tisztességesen, az a test megmenekül. És meggyőződésem, hogy az oltásból is, az oltás következményéből is nagyon sok test úgy menekült meg, hogy ők tudatlanul, mondjam azt, jó hiszeműen, ők alá rendelték magukat az oltásnak. De Isten nem engedte, hogy az árcson nekik, hogy meghalljanak az oltás miatt. Viszont akik lázadtak az oltás ellen, de törvénytelenek voltak, azokat az oltás, és végül csak bevették az oltást, mert megbetegedtek, és nem volt más választásuk, azok meghaltak, mint lázadók. De a gyermekek, és találkoztam is egy ilyen gyermekkel, kedves barátomnak a testvére, ilyen lelki szegény. Tehát nem az az okos ember, nem az az intelligens ember, de jó hiszemű ember, jó lelkű ember, mindenen elpityergi magát. Ő felvett nem tudom én hány oltást, nincs neki semmilyen baja. És kérdezte a testvére, hogy hát akkor az oltás engemet hogy nem ölt meg? És azt mondja a barátom neki, hát azért nem ölt meg, mert te lelki szegény vagy, te gyermek vagy Isten szemében, és Istenked nem hagyta, hogy hasson rád a törvény, téged a törvény szét törjön és megöljön. Hatalmas kijelentések ezek. Tehát, hogy igazából az embereket nem az oltás ölte meg, hanem a bennük lévő törvénytelenség, a bennük lévő bűn ölte meg az embereket, akik ugye fellázadtak az oltás ellen, az oltás rendszere ellen, de úgy lázadtak fel, hogy az igazságot sem ismerték, az Istennek a törvényét nem akarták meg is, az ő szavát nem akarták megismerni. Tehát lázadtak az oltás ellen, de amikor betegek lettek, akkor csak a kórház kezére lettek adva, és a kórház mondja, az apokalipszis fehér lovasa megölte őket. De a gyermekeket nem ölte meg, nem tudta megölni, mert Isten nem engedte, hogy megölje őket az oltás. Hogyha bármilyen méreg lett volna abban az oltásban, akkor sem ártott volna meg Isten gyermekeinek, mert Isten nem hagyja. Persze, aki hallotta a figyelmeztetést és megalkuvásból belement az oltakozásba, a hazugságba, és miután hallotta, hogy Isten megszabadít, ő továbbra is az emberi rendszernek rendelte alá magát. Azok az emberek ugye szintén megbetegedtek sokan és elvesztek. Viszont, ahogy mondja Isten gyermeke, a mindenható Isten a tudatlanság idejét elnézi, és el is nézte, és nem engedte, hogy az oltás végzetes legyen sokak számára, és sokan még kaptak esélyt, kegyelmi időt, kegyelmet kaptak a mindenható Istentől arra, hogy megtérjenek őszinte szívvel, vagyis őszinte szívvel, megtört szívvel hozzáforduljanak, és rábízzák az életüket, hogy meg legyenek mentve. Tehát röviden és tömören, aki a törvény ellen lázad, rendszer ellen lázad, az a törvény és a rendszernek a rabja marad örökre. Ha valaki lázadásban hal meg, az a lélek a túlvilágban is úgymond rab marad, ugye ez maga a Gehenna. Tehát az örökké valóságban, ahol már nincs idő és nincsen tér, ő rab marad, az ő bűnös gondolatainak a rabja, az ő lázadásának a rabja marad az ilyen ember. Nincs ahogy megszabaduljon. És nyilván, hogyha valaki rájött arra, hogy a törvény az nem jó, az ugye kemény, az mocsok, könyörtelen, a törvény az könyörtelen, a törvény az gép, tehát a törvény az könyörtelen, ott nincsen pardon. Tehát a törvény az nem kegyelem. Tehát akkor tud kegyelmes lenni a törvény, hogyha a törvényt az élő Isten gyakorolja. De hogyha mi gyakoroljuk a törvényt, elbukott emberek, netán a gépek gyakorolják a törvényt, az könyörtelen. A számítógép nem fog meghatódni, hogy Kinga azért a jó ember is voltál közbe-közbe. Ő nem fog meghatódni. Azt mondja, hogy összegzi balra ennyi, jobbra annyi, azt mondja, hogy kész, halálbüntetés. Ilyen a törvény kegyelem nélkül. De a törvény Isten kezében kegyelmes, és ugye amikor az Istennek az emberei, az ő gyermekei törvénykeztek, ők kegyelmesek voltak. A király is kegyelmes volt, mert ugye ott volt benne a szeretet a törvényben, és az nem engedte, a törvény megölje az embereket. Tehát kérdés az, hogy hogyan bánok én másokkal, hogyan bánunk egymással, embertársainkkal, akár az istentelenekkel is hogyan bánunk. Mert hogyha ott van bennem a fenevad, azt jelenti, hogy szükség van a törvényre, ami megvédi az én embertársamat tőlem, a bennem lévő fenevadtól. Akiben van fenevad, azok az emberek nem lehetnek mentesek a törvénytől. Itt vannak a törvényben, a földön, ugye, egy rendszer törvényében, a hiúság törvényében, a meggazdagodási vágy, a pénz törvényében, a rendszer törvényében benne vannak azok az emberek, és nem lehetnek szabadok. Csak akkor, amikor a törvény széttöri őket, engedik magukat megtörni a törvény által, hogy a fenevad, a bennük lévő fenevad meghaljon teljes mértékben, elveszem a bennük lévő fenevad. És amikor a bennem lévő fenevad meghalt, mert a bennem lévő fenevadnak van szüksége törvényre, hogy ne csináljon törvénytelenséget, fölöslegesen ne beszéljen, nagy valakit megbántson, nagy valakit megsértsen, és így tovább, és így tovább. Amíg a fenevad bennem van, én törvény átka alatt vagyok. Nincs nekem más választásom. Amikor viszont amikor hallottam arról, hogy van újjászületés, ahogy mondja Jézus, hogy senki nem láthatja meg a mennyek országát, kivéve az, aki újonnan születik, az ő szava által és Istennek az ereje által. Hogyha az ember újjászületik, akkor az a testi gondolkodás halálával jár. A fenevad halálával jár. Tehát a fenevad meg van feszítve bennünk, a fenevad lelkület. És hogyha az meg van feszítve, akkor marad a gyermek. A gyermeknek már nincsen szüksége törvényre. A gyermek bement a mennyek országába. Hogyha van is törvény külsőképpen a gyermek számára, neki az nem árt, mert ő nem lázadó. Ő nem érzi a kényszert, nincsen semmilyen gond. Tudja tisztelni azt is, aki a törvényt alkalmazza, gyakorolja, mert ő teljes szabadságban van, ahogy mindenható Isten mondja, hogy az Istennek a gyermeke úgy jól lakásban, mint éhezésben, úgy gazdagságban, mint szegénységben szabad. Isten gyermekének teljesen mindegy, mert Isten gyermekének a mennyek országa már itt a földön eljön, lélekben ő a mennyek országában van. Még akkor is, hogyha a testi értelemben ő törvény alatt van, akár egy rendszer törvényében, kommunista, diktatórikus, teljesen mindegy, akármilyen rendszer, akár házasság törvényében, akármilyen törvényben van ő testileg, ő lélekben szabad, s ahogy mondja Helta Jenő is, az sose rab, aki lélekben szabad. Az akkor is, ha a koldus nincstelen, gazdag és hatalmas, mert bilincstelen. De ez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják. hol áldozat nincs, nincs szabadság. Ott van csupán, hol szavát megértve, az élet szavát, Krisztus szavát megértve, meghalni tudnak, és élni mernek érte. De nem azért dúlt érte harc, hogy azt csinálj, amit akarsz, s mindazt, amért más robotolt, magad javára letarolt, mert szabadabb akarsz lenni másnál. A szabadság nem perzsavásár. Milliók kincse az, mint a reménység, napsugár, tavasz, mint a virág, mely dús kehét kitárja és ráontja illatát a szomjazó világra, hogy abból jó testvéri jusson minden szegénynek. Ugyanannyi jusson, s még több van egynek és másnak kevesebb. Nincs még szabadság, éget még a seb. Míg te is csak másnál szabadabb vagy, te sem vagy még szabad. Te is csak gyáva rab vagy. Nem tudom, jól idéztem-e, így ez jutott eszembe most így hirtelen. Sosem akartam ezt a verset megtanulni egyébként, de többször elolvastam, mert nem szeretem ezt a verset. Nem teljesen tiszta, de nagyon közel van a mennyek országához ez a vers.
Mondtad, hogy a film propaganda is, hát valóban az, és mi a propaganda benne, hát ami mindenhol, tehát ez a lázítás. Az ember, a gyermek nem tudja, hogy ő rab, tehát nem is nincsenek ilyen gondolatai, és ezt magamból kiindulva mondhatom, mert amikor megtörtént a rendszerváltás, és az emberek elkezdtek örjöngeni és gyújtogatni ugye a városokba, és örülni annak, hogy megdőlt a kommunista párt, és most szabaduk lettek, tehát én álltam, mint egy gyerek, mert nem értettem semmit, tehát én nem tudtam, hogy minek örvendenek, és mire ez a nagy cirkusz, mert én nem voltam tisztában a rabság fogalmával, tehát én addig is szabadságban voltam, és hát a propaganda mindig ez, hogy az ember arcába tolja azt, hogy ő rab, tehát hogy a rabság neki az, ahogyan él, az, amiben van, és hogy van neki rá esélye, hogy önerőből, összefogással megváltoztassa azt az életet, amiben van. Tehát először elégedetlenné teszi azáltal, hogy megmutassa a valóságot neki, de viszont egy hamis megoldást ad a kezébe, tehát a lázadás eszközét, a fogjunk össze, és hát még azt is, hogy ilyenkor az ember elkezdi gyűlölni a rabságának az okozóját. Tehát ezt csinálja a propaganda, ez az erről szól az alternatív média, hogy az embernek megmutatja a valóságot, és pontosan azért, hogy ezt a lázadó lelkületet erősítse meg benne. És hát a kereszten is ez mutatkozott meg, ugye a ballatornak a viselkedésébe, hogy ő lázadott, tehát ő lázadott a rendszer ellen, lázadott az ítélet ellen, ami miatt ő a keresztre került, és hát a Jézusban azt látta azt a lehetőséget, hogy hát akkor gyere Jézus, váltsál meg engem is, és magadot is, és utáljuk, fogjunk össze, utáljuk ezt a rendszert, mert egyébként is ez a rendszer megérdemli, meg különben is. Ők sokkal többet lopnak, mint amennyit én összelopkodhattam egész életembe. Tehát ezért volt esélytelen a lázadó lelkülete miatt a bal kereszten lévő ember, mert abszolút nem volt hajlandó elismerni, elfogadni az ítéletet, miszerint ő jogosan került fel a keresztre. Viszont a jobblator, ugye ő elfogadta az ítéletet, ő Jézusban rá az ítélet, és abszolút nem akart lázadni ő így, és ezáltal egyértelműen megláthatta, hogy nem lenne értelme neki lejönni a keresztről, megmenekülni és visszamenni abba, abba az életbe, mert kevés idővel, de az eredmény ugyanaz lenne, hiszen ő nem ért máshoz, mint ahhoz a mesterséghez, ami miatt a keresztre került, és így esélyt kapott arra, hogy beláthassa a bűnét, hogy megbánhassa, ugye, és hát belőle nem a lázadó lelkület jött ki, úgyhogy aki lázad, és főleg úgy lázad, és úgy gyűlöli, mert hát ez megvan, tehát a Bibliát tényleg lehet használni a lázadó lelkületnek a megerősítésére is, mert az ember olyan gyorsan szeret ítélkezni a Biblia segítségével is, olyan úgy szereti az ember szó szerint venni azt, hogy ítélkezzen, hogy gyűlöljön, hogy utálja a rendszert, a hatalmaskodókat, és az ember nem veszi észre, hogy igazából a saját szíve tartalmából, a saját újjá nem született emberi elbukott természetéből cselekszi azt, és így megmarad annak a bűnébe, hiába, hogy igazat mond, hogy igen, a rendszer hatalmaskodik, vagy a rendszer kegyetlen, de ha akár a Biblia segítségével akarok én rendet csinálni, és megmenteni az életemet, vagy akár a mennyek országába, ugye, üdvösségre találni, hát az nem fog összejönni pontosan ezért, mert a szív, tehát a jellem nem változott meg, tehát lázad. És amint az elején mondhattam, tehát amikor rendszerváltás történt, akkor én még gyerek voltam, és nem értettem, hogy az ember, tehát én nem láttam különösebb változást, inkább nekem az botrány volt, ahogyan láttam, hogy az emberek őrjöngenek, és gyújtogatnak, és verekszenek, és ugye elverték, voltak rendőrök, akiket halálra is gyilkoltak, ezeket már csak így hírből hallhattam, és annak is örültek, tehát ugye milliók nézték végig a tévéképernyőjén keresztül a kivégzését a Ceausescu-nak és a feleségének, és hát azt láthattam a felnőttek szemébe, hogy mennyire kielégítő ez számukra. Tehát ez számukra a szabadság, hogy két embert olyan kegyetlenül kivégeznek, akár megérdemelték, akár nem, de a propaganda ilyen, tehát az embernek feltárja valamelyest a külső valóságot, de nem ad esélyt arra, hogy a belső valóságunkkal szembenézzünk, és ezzel azt mondja, hogy a propaganda, hogy én külön vagyok, én meg tudom csinálni, én jó ember vagyok, tehát a propaganda egyrészt szenté avat, és a kezembe adja a lázadás megerősítését, és általam mondatja ki az ítéletet ugye a rendszerre, és elhiteti velem, hogy én szent vagyok, és ezért megérdemlek egy jobb rendszert, egy jobb életet. Úgyhogy így működik a propaganda, tehát vagy érzelgéssel, vagy pedig a kemény valóságot ugye tárja fel, miközben azt mondja, hogy én szent vagyok, én jó vagyok, én megérdemlek egy jobb életet, csak össze kéne, hogy fogjunk. Úgyhogy minden propaganda ezt generálja, ezt tartsa fel, ezt erősíti meg az emberben, hogy ő jó ember, ő jobb életet érdemel, és hogy ő képes arra, hogy változtasson.
Mindennek rendelt ideje és helye van a nap alatt, mondja Salamon, még a propagandának is, mert azáltal, hogy az emberek végignézték azt, hogy mi történik Ceausescu-val, hogy hogyan végzik őket a törvény, azáltal végignézték azt, hogy mi lesz az ő sorsuk, hogyha továbbra is törvényben vannak. Márpedig mindenki törvény alatt volt, ugyanazon törvény alatt volt, amely alatt volt Ceausescu és a felesége. Aki azt végignézte, és aki lázadt, mindenki törvény alatt volt. Tehát mindenkire az az ítélet várt, ami Ceausescu-ra. Rám is az az ítélet várt, tehát valahányszor én lázadtam a törvény ellen, a rendszer ellen, én arra az ítéletre fizettem be, amelyet kapott Ceausescu és Elena, az ő felesége. Ez a durva az egészben. Ezt a TB ezt nem mondta el, mert a TB ezt nem tudja elmondani, a törvény nem tudja ezt elmondani. Csak az igazság lelke tudja azt elmondani, hogy mindenki törvény alatt van, aki lázad a törvény ellen. És mindenkire halál vár, ugyanúgy, mint Ceausescura és a feleségére, aki a törvény ellen lázad. És ugye itt jön talán egy méltó befejezés ennek a beszélgetésnek, hogy miszerint, hogy miért mondta Jézus, hogy imádkozzunk a bűnösökért, az ellenségeinkért. Mert kik a mi ellenségeink? Hát a törvénynek a megtartói, a törvénynek az emberei, ők a mi ellenségeink. Így van-e? Hogyha nem értjük meg, hogy mi is ugyanabban a rendszerben vagyunk, és ránk is az a törvény hat, ami rájuk, akkor úgy veszünk el, ahogy mondja a Sirák fia, hogy úgy éltünk, mintha nem is éltünk volna, és úgy haltunk meg, mintha meg sem születtünk volna. Mert a törvény eltipor, és elveszejt minket. Ugye, elveszünk a törvény által. És ezért imádkozunk az ellenségeinkért, ugye a törvény embereiért, mert ők is átok alatt vannak. Mert hogy igazából mindenki törvénytelen, aki törvény, meg a képviselője, úgymond itten földi értelemben, mindenki átok alatt van. Minél magasabban van valaki a törvény hierarchiájában, annál távolabb van Istentől. Neki nem arra van szüksége, hogy őt átkozzák, és kívánják a halálát, hanem arra van szüksége, hogy valaki pohászkodjon érte, és hogy megmeneküljön, mert ő már eleve átok alatt van azáltal, hogy a törvényhez ragaszkodik, a törvényt képviseli, és hát ki ragaszkodik a törvényhez, hogy igazából? Ki akar mindig törvénykezni? Hát a törvénytelen, nem? A törvénytelen ragaszkodik a törvényhez a legjobban. Aki törvényben van lélek által, őt nem érdekli a törvény, mert ő amúgy is betartja a törvényt szív szerint, lélek szerint. De aki törvénytelen, ugye az lázad a törvény ellen, pont azért, mert benne van a törvénytelenség. Ő ütközik, és akkor vagy lázadóvá válik, vagy pedig a törvénynek a bírájává válik. És nyilván ugye tudjuk jól, hogy az ember nem tud igazságosan ítélkezni. Tehát minden törvény embere valamilyen mértékben igazságtalan. Mert nem tudja az ember lélek által gyakorolni a törvényt. Talán még Salamon, még talán ő sem tudta teljes mértékben lélek által gyakorolni a törvényt. Tehát mindenki, aki törvényben van, és a törvény ellen lázad, átok alatt van. Ezért az én dolgom nem az, hogy lázadjak ellenük, hanem hogy fohászkodjam értük. És hogyha lázadom ellenük, akkor azt jelenti, hogy én is törvénytelen vagyok. Mert aki nem törvénytelen, az nem lázad a törvény ellen. Tehát a bennem lévő törvénytelenség lázad a törvény ellen, de a bennem lévő törvénytelenség egyébként megöl engemet. És hogyha nem marad abban a lázadás, hogyha az igazságot nem ismerem meg, akkor lázadásban maradtam, és a törvény átka alatt vagyok, és az fog engemet elpusztítani, mind a testemet, mind a lelkemet, ugye a gyermek tüzére. Ezért ugye mi dolgunk az, hogy imádkozzunk az ellenségeinkért, a törvény embereiért is, mert nem tudják, miben vannak. Isten egyértelműen megmutatta, hogy közöttük is vannak olyanok, akik lélekben közel vannak hozzá. A törvény emberei, a rendszer emberei, de lélekben közel vannak hozzá, közel vannak az igazsághoz, az ő szavához. És sokkal menthetőbbek, mint azok sokan, akik ugye azt gondolják, hogy ők már úgymond biztonságban vannak.